Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, ennek a hétnek a vége felé, hogy hálát adhatunk mindazért, amit ezen a héten a szívünkre helyeztél. A te igéd megelevenít minket, örök életnek beszéde van te nálad. Egyeseket megkeményít, másokat megelevenít. Köszönjük, Uram, hogyha mi nem a keménykedők sorába kerültünk, hanem azok, akik alázatos szívvel engednek neked, mert boldogok, akik nem csak hallgatják, hanem engednek is az igének. Amen. Jákob életével ismerkedtünk ezen a héten, szűkös volt az időnk, ezért csak néhány pillanat felvétel jutott el hozzánk ebből az életrajzból. De azért foglaljuk össze, hogy mit is találtunk náluk. Amikor Jákobot és Iker testvérét Ézsaut megismertük, egy olyan családba csöppentek bele, ahol a szülők is istenfélő emberek voltak, Izsák és Rebeka. Hallottunk, ahogy a házasságuk történt, ahogy a nagypapa Ábrahám és a nagymama Sára életét is, az egész hívő magatartásukat láthattuk. Ez egy olyan családba született, ahol 20 évig nem volt gyermek, és Izsák és Rebeka házassága rögtön egy ilyen krízissel kezdődött. Láttuk, hogy Rebeka és Izsák is külön-külön istenfélő emberek voltak, de valahogy a közös életükön nem munkálkodtak. És ez a szakadás, ez megjelent a gyerekek felé való viszonyukba is. Az egyik szerette az egyiket, a másik szerette a másikat. És a személy válogatás a gyerekek között az mindig nagyon nagy lelki károkat okoz. Azt is láttuk, hogy a két fiú is kezdett egymással versengeni. Tegnap este hallottuk azt az igét is lelkész testvéremtől, hogy Isten Jákobot szerette, Ézsaut gyűlölt, tehát hogy lehet az, hogy ugye gyűlölt, ez a hebraicizmus a második helyre tette. Ez előfordul itt Mózes első könyvében Leával kapcsolatban is, hogy látta az Úr le a gyűlölt állapotát. Azaz azt jelenti, hogy a második helyen volt a feleségek között. Az első helyen volt Ráhel, akit szeretett Jákob, a másodikon Lea, mert különbséget tett közöttük. Aztán láttuk az indulásukat, hogy két különböző természet, és milyen szépen kiegészíthette volna egymást ez a két testvér, de inkább elkezdtek egymással versengeni. Aztán azt is láttuk, hogy amikor megöregedett Izsák, milyen családi dráma borít fájtlat az egész családi együttlétre. Amikor áldani szeretné Ézsaut, a kedvencét, és elküldő, hogy vadászon egy jó vadassal ünnepeljék ezt az atyai áldást, akkor kihallgatja a felesége, mert valahogy az a repedés, ami volt a kettejük kapcsolatán, az most már egészen szélessé távolodott. Ki kell, hogy hallgassa a férje beszélgetését. Hallottuk azt is, hogy micsoda ármánykodás, micsoda csalás az, ahogyan felöltözteti Jákobot, hogy mondja neki, hogy hallgassa fiamra, fiam a szavamra, és csináld, amit én mondok. De hát, ha apám észreveszi, hogy gúnytűzünk belőle, hát átkot öröklök, és nem áldást. Mert az anyja azt mondta, hogy érjen engem az az átok, fiam, te csak menj és csináld, amit mondok. És elgondolkoztunk azon, hogy nem mindegy, hogy kinek az uralma alatt éljük az életünket. Nem jó, ha valakit az édesanyja irányít. Persze, hogy pár éves korba, meg amíg a nevelés időszaka van, fontos a parancsszó és nevelni a gyermeket, de itt már nem gyermekekről van szó. Akkoriban a Biblia kronológiai szerint több mint 70 évesek voltak a fiúk. Úgyhogy itt nem gyerekes csintevésről van szó, egy kis színházi előadásról. Úgyhogy láttuk azt, hogy nem mindegy, hogy ki irányítja az életünket, és bizony bűnökre kényszerít, és amikor kiderül az egész baj, és Ézsau gyilkos indulatokkal van tele, akkor olyan furcsán ragoz Rebeka, azt mondja Jákobnak, hogy erigyen lábánhoz, amíg a testvéred elfelejti, hogy mit követtél el ellene. De hát nem ő követte el egyedül, hát kedves édesanyám, hát te eszelted ki. De ilyenkor a bajba az ember nem tud már ragozni se. És bizony látjuk azt, hogy szőnyeg alá söpörték az egész családi zűrzavart, az édesapa nem hívta el a gyerekeit, hogy beszéljük meg, hogy mi történt, nem hívja oda a feleségét, hogy hogy volt ez az egész csalás, hát mindenki tudja a családban, hogy milyen baj van. És akkor előhúznak egy ilyen játszi történetet, hogy mintha az lenne a baj, hogy Jákob kivel fog megnősülni. Csak nem úgy, mint Ézsau, hogy két hettit a lányt hozott ide. Még a végén Ézsau a hibás. Szóval olyan furcsa ez az egész, és nincs megoldás a családi zűrzavarra. Jákob veszi a kalapját, és elmegy. Aztán láttuk szerdán, hogy találkozik útközben Istennel, Bételnél. Isten bemutatkozik neki. Elmondja, hogy én vagyok Ábrahámnak és Izsáknak Istene. De érdekes, nem mondja, hogy Jákobnak Istene. Igen, mert ő találkozik Istennel, de az nem volt elegendő, mert ő nem mutatkozik be neki. Nem mondja el, hogy ő kicsoda, hogy én vagyok Jákób. Erre még 20 évet kell várni, hogy megnyíljon ez a férfi. És látjuk, hogy megretten, és vallásos cselekményekre buzdul, hogy a követ megáldja, meg olajat önt rá, elmondja, hogy ha ide visszatérek, akkor ez Isten háza lesz, és a tizedemet is odaadom. De az Úrnak nem a tizedet kell, nem az építkezéseit kellenek, Jákób, hanem te kellenél. Az Úr beszél neki, hogy megáldalak ezen a földön, ő meg megy tovább az édesanyja kitalálta úton, és nem áll meg Jákób. Ezért nagy veszély, amikor valaki azt hiszi magáról, hogy új élete van, mert őt már Isten megszólította. Vagy még rosszabb, amikor azt szokták mondani, hogy nekünk csak a Istent kéne bemutatni az embereknek. És a többit mind Isten elvégzi. Hát persze, hogy Isten végzi el a munkáját az ember szívekbe. De itt valami kimaradt Jákób oldaláról, és ettől ő új emberré lett? Nem. Önmaga mondja el, ha majd ezt megadod, ha enni adsz, ha inni adsz, ha megőrzöl, ha visszahozol, akkor leszel az én Istenem. Ugyanaz a pökrendiség, mint amit tegnap hallottunk az egyik lator szájából. Az a cinizmus, ha te vagy, akkor ez és az a követelőzés. Szóval egy irtózatosan megrendítő esemény ez, hogy Istennel találkozik, elmondja, hogy itt van a menny kapuja, és közben nem lép be rajta, hanem megy tovább a maga útján. Ilyen vallásos élményeket nem szabad összekeverni a megtéréssel, mert az ilyen ez nem az. Nem is lett Jákobból új ember, látjuk, hogy Lábánnál befogadják, ott is csalafintad, a csalót megcsalják, a nász éjszakán csőbe húzzák, mindjárt egy helyet két felesége lesz, a két asszony elkezd vetélkedni egymással, nem jut eszébe, hogy ő is így vetélkedett a testvérével, nem eszmél élete eseményein, és aztán láttuk tegnap, hogy Isten harcosává lesz ez a Jákób, ahogy megszólítja az Úr 20 év után, hogy erígy haza. És szembe kell nézni a 20 évvel ezelőtt rendezetlenül maradt családi zűrzavarral. Mert Isten nem szereti, ha félbe maradnak a dolgaink. Várt 20 esztendőt, de azt mondja, hogy erígy haza. És láttuk a szorongást, hogy mi lesz Ézsauval, ha találkozik, már haja, hogy 400 férfival úton van. Mi lesz vele? Láttuk azt, hogy milyen volt ott az éjszaka, tusakodik az Istennel, de aztán Isten megáldja őt, mert ő neki fontos volt az áldás, és végre bemutatkozik Isten kérdésére, hogy mi a neved? Azt mondja, hogy Jákób. Elmondja, hogy ő a sarokfogó, testvére vetélytársa, de ez a név azt is jelenti, hogy a csaló. Bemutatkozik a csaló, és azt mondja a végén Jákób, amikor már fölkelt a nap, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult a lelkem. Itt lett ő új emberré. El is mondja neki Isten, hogy ezután ne Jákób legyen a neved, hanem Izrael. Isten harcosává lett. Hát csalóból lehet Isten harcosa? Ezek szerint igen. Ha Isten elhívja őt, megigazítja őt, megmossa őt, megtisztítja őt. Vajon veled megtörtént ez már, drága testvérem? Most, mivel az utolsó reggeli alkalmunk van, Jákób élete végére ugrunk. A Mózes első könyve 49. fejezetében hallhatjuk, amikor az öreg Jákób oda hívja a fiait, mind a 12-t, és megáldja őket élete végén. Oda hívja a halálos ágyához a fiait. És az az ember, aki áldást nyer az Úrtól, áldja a gyermekeit. És sorba veszi mind a 12-t, és mindegyiknek mond egy áldást. Tudnunk kell, hogy az előző fejezetben megáldotta már József két fiát, Manassét és Efraimot, és ez sértő lehetett volna a többinek. Mondhatták volna, na, ha ő már sutyiba megáldotta a kettőt, akkor mi lesz velünk? De mindegyik ott van. Mind a 12 együtt van. És Jákób elkezd beszélni. Jákób hivatta fiait, és ezt mondta. Gyűjjetek össze, hadd mondjam el, mi történik veletek a messze jövőben. Gyűjjetek egybe, hallgassátok meg, Jákób fiai. Hallgassatok atyátokra, Izraelre. Rúben, te vagy az első szülöttem, erőm, férfi erőm első termése, kiválóan hatalmas, kiválóan erős, kiáradtál, mint a víz, nem maradsz az első, mert atyád ágyába léptél, akkor meggyaláztál, nyoszolyámba léptél. Simeon és Lévi, testvérek, erőszak eszközei a fegyvereik, közösségükbe ne menj lelkem, gyülekezetükkel ne egyesülj dicsőségem, mert embert öltek haragjukban, kedvtelésükben bikát bénítottak, átkozott haragjuk, mert erőszakos, és dühöngésük, mert elkeseredett. Szétoztam őket Jákóban, elszéleztem Izraelben, Júda, téged magasztalnak testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz, leborulnak előtted atyádnak fiai. Fiatal oroszlán vagy, Júda, Prédától lettél naggyá, fiam, lehevelt, elnyújtózott, mint a hím oroszlán, vagy a nőstény oroszlán, ki merné fölkelteni. Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engednek a népek. Szőlőtőhöz köti Szamarát, nemes tőkéhez szamárcsikóját, ruháját borban mossa, köntösét a szőlővérében. Szemei bornál ragyogóbbak, fogai tejnél fehérebbek. Zebulon. A tengerpart felé lakik, a hajó kikötője felé, s oldala Szidonnal határos. Isakkár, nagycsontú Szamár, az aklok között heverész, de látva mi jó a nyugalom, és mi szép a föld, teher alá hajtja vállát, és robotos szolgává lesz. Dán, ítéli a maga népét, mint Izrael bármely törzse. Dán kígyó lesz az úton, vipera az ösvényen, s ló csügyébe harap, és lovas a hanyatt esik. Szabadításodra várok, Uram. Gád. Gádot martalócok marják, de ő a sarkukba mar. Áser. Kenyere kövér, királyi csemegéket ad. Naftali. Gyors lábú szarvasünő, szép szavakat hallott. Termőfa ága József, termő ága forrás mellett, ágai átnyúlnak a kőfalon. Ezért keserítik, nyilazzák, kergetik az íjászok. De mozdulatlan marad íja, feszülnek izmos kezei. Jákób erősségének kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától, atyád Istenétől, ki megsegít téged. S a mindenhatótól, aki megállt téged, az ég áldásaival felülről, a lent elterülő mélység áldásaival, az emlők és anyaméh áldásaival. Atyád áldásai erősebbek az örök hegyek áldásainál, az örök halmok gyönyörűségénél, szálljanak József fejére, a testvérek között megszenteltnek fejére. Benyámin, ragadozó farkas, reggel zsákmányt teszik, este prédát oszt. Ez Izrael 12 törzse, ezt mondta el nekik apjuk, amikor megáldotta őket, mindegyiküket a ráillő áldással áldotta meg. És a 33. vers, amikor befejezte Jákob fiainak szóló parancsokat, felhúzta lábait az ágyra, aztán meghalt, és elődei mellé került. 12 fiú. 12 fiú állott apja halálos ágyánál. És Jákob áldja a fiait. Nagyon érdekes áldások ezek, mert amiket elmond, azokban történelmi igazságok vannak. Valóban a fiakra szóló igék, amik itt vannak a Bibliában, ezek valóban így történnek meg. Hogy Isten úgy használja őt, mint egy prófétát? Úgy használja fel az öreg Jákobot, hogy amit mond a fiainak, az valóban útmutatása jövőre? Valóban így van. De jó lenne ilyen apaként meghalni, akinek az élete egy útmutató irányjelzés. Hogyha a fiai rágondolnak, ránéznek, tudják, hogy merre kell menni. De jó lenne így befejezni a földi életünket. És ha vannak fiaink, gyermekeink, akkor vajon mit hagyunk rájuk? Leszünk-e ilyen útjelző táblák? Vagy inkább olyan tábla leszel, ami ilyen piros csíkkal körbevett kerek. Tudod, mit jelent az? Behajtani tilos. Hogyha a gyereked erre gondol, azt mondja, arra biztos, hogy nem. Mert az apám olyan trauma volt az életemben, amit mind a mai napig nem tudok feldolgozni, és az ő útján járni pedig lehetetlenség, mert a vége pusztulás. Boldog az a férfi, aki Isten gyermekeként éli le az életét, mert élete végén útjelző tábla marad, és a legtöbb áldás lehet gyermekei számára, azt, amit egy ilyen férfi élete mutat. Ezért mondja Péter apostol, hogy legyetek példányképei anyáinak. Miért akkor egy apa legyen hibátlan? Mondta egyszer valaki. Nem, hát olyanok úgyse tudunk lenni. De egy apa is tud bocsánatot kérni a gyerekeitől, nem? Én már sokszor kértem tőlük bocsánatot. Vagy hallottam egyszer valakitől, aki elmondta, hogy behívták az iskolába, hogy baj van a fiaival, aztán hazament és elmondta a fiainak, hogy azért vagytok ilyenek fiaim, mert az én fiaim vagytok. Mert az én természetemet örököltétek. Egy alázatos apa mély nyomokat tud hagyni a gyermeke életébe. Tehát nem az a jó apa, aki megjátsza hibátlan szentet, és minden gyereke átlát rajta. Egyszer voltam valahol családot látogatni, és az ebédnél ott ültek a gyerekek, az apa tartotta a vallásos beszédet, a gyerekek ott hüledeztek, és miközben mondta ott, hogy ő milyen önzetlen volt egész életében a családért élt, a húslevest maga elé vette, kiszedte belőle az összes húst magának, jól telerakta a tányért, majd kicsordult, azt tovább tolta. Hát egy. Van vendég, nem? Hát azért van illem is. Mondja a új szövetség, hogy a szeretet nem tapintatlan. Hát ez az apa tapintatlan volt. Közben ment a vallásos szöveg, a gyerekek látták, ahogyan kimer minden húst a tárból, közben nyomatja ezt a szöveget, hát azt gondolod, hogy a gyerek nem látott át a szitán. Hogy ne látott volna, csak nem mer szólni, mert egy-két pofont kapott már, amikor megmert szólalni, most már megtanult, hogy jobb, ha hallgat. Tehát Isten őrizzen meg, hogy ilyen vallásoskodó apák legyünk, akik szégyen hoznak a gyermekeikre, és nem áldást jelentenek. Nos, nézzük meg a fiúkat egy kicsit közelebbről. Először Leának a 6 fia van a sorban elől, az első szülött Rúben. Rúben milyen fiú volt? Olyan jellem volt, aki elkezd jó tetteket, de nem fejezi be. Ismertek ilyen férfiakat? Egy nagy rössel nekifutnak, nagy elhatározásokra eljutnak, csak éppen semmit nem fejeznek be. Otthon van a karnis, aminek a felét fölfúrtad, a másikra már nem jutott idő. Ott van a szenes kamra, amit félig kipakoltál, fele ott maradt. Ott van a kis utánfutó, amit elkezdtél festeni, de csak az utca felüli részét festetted le, mert a többire nem volt már. Aztán elfelejtetted, hogy vegyél, amikor meg már elhatároztad, hogy veszel festéket, az kiment a forgalomból, és már ugyanolyan szín nem volt, hát maradjon ilyen. Az ilyen nagy elhatározások embere volt Rúben, aki eldöntött, aztán semmit nem fejezett be. Ez nem méltó az Úrhoz, mert az Úr, amit el szokott kezdeni, az be is fejezi. Erre tudunk igéket mondani, hogy az Úr Jézus, aki elkezdte bennetek a jó dolgot, befejezi a Krisztus Jézus napjára. Az Úr nem szokott félbehagyott munkákat maga mögött hagyni. Rendetlen ember viszont mindig ezt csinálja. Belevág valamibe, aztán félbe marad. Isten őrizzen meg bennünket az ilyen hebehúrgya élettől. Mert ha ezt látják a gyermekeink, vajon hogyan nőnek föl? Tehát a Bírák könyve 5. részében hallunk Rúbenről. Azt olvassuk ott, Rúben tartományaiban nagy fontolgatások voltak. Miért maradtál mégis ülve a karámok között, hallgatva a pásztor furuját? Rúben tartományaiban nagy fontolgatások voltak. Nagy volt a szívek töprengése, de semmi se történt. Nagy tanácskozások voltak, de semmi nem ment végbe. Inkább leültek, és egy kis művészeti est, egy kis pásztor furuja szó. Na de miért nem lettek meg ezek a nagy elhatározások? Hát ilyen volt Rúben. Aztán van egy szomorú epizódja az életének, 1 Mózes 35.22-t olvasom. Amikor Izrael már azon a földön lakott, elment Rúben és Bilhával, apja másodrangú feleségével hált, de Izrael meghallotta. Rúben az elsőszülött, lefeküdt apja másodrangú feleségével. És itt erről Jákob megemlékezik. És azt mondja, hogy elsőszülött vagy, de ezért a tettedért elvesztetted az elsőszülöttségedet. Miért? Hát nincs bocsánat a paráznaságra. De van bocsánat a paráznaságra, testvére. De vannak következményei egyes bűnöknek. Egyszer egy pénztáros egy gyülekezetbe lopott, kiderült. Presbitérium előkerült, lelkész elé került, megbocsátottak neki, meghallgatták az egészet, hogy milyen indoka meg, nem indoka meg, stb. Volt. Azt mondták, hogy teljes szívből megbocsátunk neked, de holnaptól nem vagy pénztáros. Mi az, hogy ez a keresztény megbocsátás? Hát, ha megbocsátottak, akkor mi az, hogy én holnaptól nem lehetek? Na, köszönöm szépen az ilyen bocsánatból. Nem. A teljes megbocsátás is bizonyos következményekkel jár. Vannak olyan bűnök, amiknek vannak következményeik a teljes megbocsátás mellett is. Hogyha valakivel előfordult az, hogy ivott és szétitta a máját, tönkrement és megtér, bizony ennek vannak következményei a megtérése után is. Hát nem kapott teljes bocsánatot az Úrtól, de igen. De vannak következményei a tetteinknek. Nagyon nagy irgalma Istennek az, amikor még ilyen következményeket is elvesz az életünkből. De ha valaki tinédzser korában egy nagy szerelem kapcsán aláugrott a metrónak Budapesten, és az levágta az egyik lábát, amikor megtér és bocsánatot kap erre az őrült tettér, attól a lába nem nő ki. Mert bizonyos tetteinek vannak következményei. Ezért mondja az Új Szövetség, hogy nem mindegy, hogy hogyan élünk, testvérek. Olyan hamar elkenik manapság ez, hogy hát úgyis minden kegyelem, és van mindenre bocsánat. Van bizony. Legyen nagyon alázatos és hálás a szívünk ezért. De nem mindegy, hogy hogyan élünk. Érhetnek a hívő életben nagy veszteségek annak kapcsán, hogy hogyan élünk. Hát Ruben ilyen vesztes volt. Az apja megáldotta. Ha nem szerette őt, nem bocsátott meg neki, dehogy nem. De ennek a tettének az volt a következménye, hogy az első szülöttségi áldást elvesztette. A paráznaság, a nemi szenvedély, az nagyon nagy zsákutca lehet egy férfi életében. Ezért engedd, hogy az Úr megszenteljen téged ezen a téren. És ha számítógépedet arra használod, hogy lessed a pornót, akkor remélem, minimum elszégyelted magad ezen a héten. Ja, hogy nem, az tragédia. Akkor ne tegyél úgy, mintha jól lennél. Vagy ha állandóan te nőket szeretsz lelki gondozni, mert hát te olyan áldott lelki nagyság vagy, és nem gondolsz arra az iszonyatos veszélyre, amiben már rengeteg lelkész meg lelki gondozó belebukott, hogy addig lelki gondozta a szegény, szerencsétlen özvegyet, hogy becsúszott az ágyába is, akkor vigyázz, legyen gondod a tisztességre. Éppen ezért a paráznaság egy olyan bűn, amit az ördög nagyon szeret elhinteni, mint a vágó hídra csalogatott malacnak, oda dobja a kis kukoricát, és megy, nem tudja, hogy hova megy. Ugye te nem vagy így beeltetve. De hogyha be vagy, akkor olyan szomorú, hogy ezen a héten is megúsztad és hallgattál. Mert nem is az a legnagyobb tragédia, hogyha elbuktál, hanem az, hogyha elterülve maradsz, és nem vállalod a megalázkodást, mert gyáva vagy, ezért mondja az Új Szövetség, hogy a gyávák nem mennek be az Isten országába. Vigyázz, testvér! Aztán jön a másik két testvér, Simeon és Lévi, Lea újabb két fia. Azt mondja róluk Jákob, hogy ők testvérek. Hát mindenki tudja, hogy testvérek. Na de ez a testvér szó itt a héberben arra is utal, hogy valahogy egy húron pendül ez a két gyerek. Ugye akinek van 12 gyereke, az tudja, hogy mind a 12 más, de ez a kettő, ez nagyon egy húron pendül. Azt olvassuk itt róluk, hogy Simeon és Lévi testvérek erőszak eszközei a fegyvereik. Két erőszakos gyerek. Közösségükben ne menj lelkem. Gyülekezetükkel ne egyesülj dicsőségem, mert ember töltek haragjukban, kedvtelésükben bikát bénítottak. Átkozott haragjuk, mert erőszakos, és dühöngésük, mert elkeseredett. Szétoztam őket Jákobban, elszélesztem Izraelben. Az erőszak fegyverei. Itt azt olvassuk, hogy bikát bénítottak. A bika és a fal az ugyanaz a mással hangzó sorozat a héberben. Ezért több írás magyarázó azt mondja, hogy ezt úgy kéne fordítani, hogy falat törtek, nem hogy bikát bénítottak. De mind a kettőt jelentheti, hiszen ott a magánhangzó, tudjuk, hogy a héber írás az mással hangzó írás. Éppen ezért itt most mindegy, hogy a bikát bénításnak a borzalma van benne, amikor egy állatot kínzunk halálra, vagy éppen a falat törik le. Ha a falat törik le, akkor Sikemre utal az ige. Sikem, ahol megerőszakolták az egyik testvérüket, egyik kislányt, és azért ez a két fiú azt mondta, hogy kiirtja az egész települést. Pedig már az apja tárgyaltotta vezetőkkel, már az egész település azt mondta, mi vállaljuk a ti istenetekkel való szövetséget, körülmetélkedünk. És amikor az összes férfit körülmetélték, ugye fájt a nemi szervük, feküdtek a seblázba, akkor két fiú bement, azt lekaszabolta az összes férfit. Na ők voltak, Simeon és Lévi. Azt mondja Jákob, hogy ezekkel az eszközökkel nem tud egyesülni az én lelkem. Erőszak fegyverei az eszközeik. Gyűlésükkel ne egyesüljön méltóságom. A héberben a közösségük, a tanácsuk az ugyanaz a kifejezés. Haragjukba embert öltek, indulatosak voltak. Azt mondja, szétoztam őket a testvérek között, is így volt. Simeon beolvadt a többi törzsbe, Lévi is beolvadt a többi törzs közé. Így lett aztán később, ahogy ezt Jákob megmondta róluk, mert nem mindegy, hogy milyen indulatok vezérlik az életünket. Azért mondja az új szövetség, hogy a Krisztus indulata legyen a ti szívetekbe. Lehet indulat cserére kerülhet sor Jézus Krisztussal való kapcsolatban. Aztán következik Júda, Leának a negyedik gyermeke. Júda királyi törzs. A Messiás származik belőle. Hát honnan tudta ezt a Jákob? Szoktak írni olyan teológiai írásokat, ahol hát valószínűleg aki írja ezeket nem hisz a Biblia ihletettségében, mert azt mondja, hogy ezeket később írták le, amikor már Jézus megszületett, mert tudták, hogy abból fog származni. Hát ez a vízszintes, hitetlen gondolkozás. Hogy azt Isten előre nem tudhatta? Hát hogy ne tudhatta volna Isten előre? És hogy ne jelenthette volna ki Jákobnak? Annak, akit harcosává tett. Hát Isten felhasználhat embereket, akiket megtisztított, megszabadított, megszentelt a maga céljaira. Így használhat fel az ige hirdetésben, az ige mondásban, a bizonyságtételben, a jó cselekvésben. Hát mindannyiunkat. Hogy szabad ilyet leírni? Hát Júdáról azt olvassuk, hogy a királyi törzs Messiás származik belőle, a Júda oroszlánja. Ugye ez a kép ott van még a Biblia végén is, a Jelenések könyvébe. Hát Isten így felhasználta ezt a Izraelt. Igen, Jákobból Izrael lett. Használhatóvá lett Isten kezébe. És rajta keresztül utat mutat évszázadokra, évezredekre előre. Azt olvassuk itt, hogy szőlő tőhöz köti Szamarát. Így fordították a Bibliában. A héber mondat viszont szó szerint így hangzik, hallgassák csak testvérek. Megterheli Szamarát egy szőlőtő, és Szamár csikóját egy venyige. Hogy a Szamár csikóra ráül egy szőlőtő. Ezt olyan furcsa volt fordítani, nem? Hát ilyen nincs, a Szamár csikóra nem szokott ráugrani egy szőlőtő. De az, aki Jézus Krisztusra gondol, és emlékszik rá, hogy elmondta Jézus, én vagyok a szőlőtő, meg ő az a venyige, ő az a kisai törzsökéből sarjad egy veszőszál. Egyenesen a mennyből jött egy veszőszál Jézus Krisztusban, azért, hogy beoltassék a mi vad természetünkbe, a mi vad alanyunkba. Így csinálják a kertészek is a vad alanyba. Beoltani a nemeset, és megváltozik tőle annak a növénynek a természete. Hát újra Jézusra, a Messiásra utal, a megváltóra utal mindez, amit itt elmond Júdával kapcsolatban Jákob. Aztán következik Zebulon. Zebulonnal kapcsolatban, Lea ötödik fiával kapcsolatban annyit olvasunk itt, hogy a tengerpart felé lakik, a hajó kikötője felé, és oldala Szidonnal határos. Ez a munkájára vonatkozik, mert Szidonból nagyon sok mesterember jött, aktív kereskedelem volt később ővelük, de szomorú, amikor egy fiúról csak ennyit lehet megállapítani, hogy lesz egy jó állásod, fiam. Amen. De jó lenne ennél sokkal többre jutni. Aztán Iszakárral, azt olvassuk ővele kapcsolatban, hogy olyan, mint egy csontos szamár, ami a testi erejére utal itt. De robotoló szolga lesz belőle. Elmondja, hogy mi történik Iszakárral. Aztán jönnek a szolgálóknak a fiai, Dán elsőként. Azt olvassuk itt Dánról, hogy Dán ítéli a maga népét, mint Izrael bármely törzse. Dán kígyó lesz az úton, vipera az ösvényen. És aztán egy imádság fakad Jákob ajtáról, és azt mondja, hogy szabadításodra várok, Uram. Dánnal kapcsolatban előjön a kígyónak a képe. Egyesek azt mondják, hogy ez utal arra is, hogy ez a kígyó, Dán egy nagyon kicsi törzs volt, de nagyon harcias férfiai voltak, és bizony nagy számú ellenséggel szembe is a történelem során használta Isten őket. De maga a kígyó képe, és hogy a lovas majd hanyatt esik, mert annak a sarkába mar, és közben ez a kiáltás, hogy szabadításodra várok, Uram, vajon mit sejtett ennek a fiúnak a jövőjére? Úgyhogy Dánról ezt halljuk, és közben egy imádság fakad az áldás közben, hogy szabadításodra várok, Uram. Aztán jön Gád. Gád nagyon veszélyes helyen lakik, ugye a Jordán vidékének keleti részén, éppen ezért sok támadást élt át. Azt olvassuk itt Gáddal kapcsolatban, martalócok marják, de a sarkukba mar, hogy harcos életed lesz, fiam. Sok háborúság lesz, de győztes leszel benne. Micsoda erő ez egy gyereknek. Az Isten sosem mondta azt, hogy nekünk nagyon könnyű lesz az életünk a földön. Jézus azt mondta, hogy a hívőknek sok nyomorúságon keresztül kell bemenni a mennyek országába. De azt is mondta, hogy én veletek leszek minden napon, a világ végezetéig. Ezért ne hagyjuk magunkat áltatni olyan tanításokkal, hogy a keresztény élet akkor lenne jó, abban nincsen semmi baj, abban nincsen betegség, abban nincsen könnyhullatás, abban nincs fájdalom, nincs veszteség. Ilyet Jézus sose ígért. Ilyet furcsa tanítók ígérnek, de a Biblia ilyet nem ígért. Azt mondta, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti őt az Úr. Jákob életében is rengeteg csapás volt. Az újjá létele után, akkor már Izraelnek nevezte Isten, nagyon sok nehézség, fájdalom, gyász volt a családjában. És mégis hűséges maradt. Ezért ne lankadj. Ne lankadj, ha neked azt mondaná, hogy jó, hát Gád, nagyon sok háború lesz az életedben, ne lankadj, ne csüggedj, mert ő veled lesz. Aztán jön Áser. Áser azt mondja a Biblia, hogy Áser kenyere kövér, királyi csemegéket ad. Ő jó gazdálkodó lesz, a neve azt jelenti, hogy boldog, ugye Áser. A boldog királyi asztalra csemegéket készít. Lehet így is szolgálni az Úrnak, de mennyire lehet? Én úgy örülök, hogy ennek a szolgálatnak a törzse olyan emberekből áll, akik egyszerű fizikai munkával szolgálnak itt az Úr Jézus Krisztusnak. Lehet, hogy valaki itt volt a héten, aki fűtött, meg éjjel 2-től reggel 5-ig nyomkodta a kazánt, amikor hibás volt, hogy neked meleg legyen, nem is tudtál róla. A másik ott állt a gőzbe, bent, aztán ment ki a -8 fokba hordani a krumplit, meg egész napon ott talpaltak értünk, és esetleg te itt válogattál az ételbe, hogy ezt szereted, meg azt nem. Ha úgy kellett szólni, hogy azért a kenyeret ne dobjuk már ki, testvér, hát ajándékba kaptuk, nem? Nagyon sokan készítették elő, vagy a Bételbe dolgoztak itt decemberbe, januárban, hogy elkészüljenek az új fürdőszobával, hogy használhassd. Meg elkészült a Kármel, ott festettek, jöttek munkás emberek, ott hagyva a családot egész szombaton, reggeltől estig, késő estig, ingyen, még úti költség se kell, olyan jó, hogy az Úrnak szolgálhatok. Vagy jöhetett a másik megjavítani a kapcsolókat, felszerelni a lámpákat, vagy kitisztítani a vécéket, a dugulást elhárítani. Sok-sok ember dolgozott a háttérbe, azért, hogy te itt lehess. Nagy dolog az, amikor valaki így szolgálhat, hogy a király asztalára csemegéket készíthet. Lehet így is szolgálni, odahaza, gyülekezetbe is lehet így szolgálni. A családodba is lehet így szolgálni. Amikor a gyerekeidről gondot viselsz, hogy felöltözteted, hogy gondod van arról, hogy egyenek, hogy tanítatod őket, ez is szolgálat. De lehet a gyülekezetbe is szolgálni. Azzal, hogy te segítesz belapátolni a parókirára szened, hogy elmész és eltolod a havat, hogy tudjanak menni templomba az emberek, nehogy azt hidd, hogy az Isten nem emlékezik meg róla. De jó lenne egyre több ilyen ember, aki odaszánt élettel, nem a maga dicsőségére, mert úgy még megcsinálja, hanem úgy, hogy még meg se köszönték neki. És ezért nem hagyja el sértődötten a gyülekezetet. Hogy nem mondja a lelkész úr, azért fölmegy a szószékre, mondjám el, hogy ezt a 6 dl cibort én hoztam az úrvacsorához. Meg arra terítőre tessék ám rá himezni, hogy én himeztem hány napon keresztül a munkaórát is a visszájára. Nem jó van ez így. Ezért mondja Jézus, hogy amikor adakozol, ne kürtöltessél magad előtt. Mert akkor elvetted a jutalmadat. Megtapsoltak, sussz. Na de ha te csendbe tudsz maradni, hálás szívvel, alázatosan végzed, akkor a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked, nyilván. Jobb az atya fizetsége, mint az emberek köszönete, nem? Volt majd külső körösnek, megköszöntem, hogy itt dolgozott, azt mondta, hogy ne vegyen már el a mennyei jutalmát. Ha mondtam, igazad van, testvér. Szóval az, hogy ő királyi csemegéket készít, bárcsak sokan lennétek így. Elmondhatod, hogy te nem vagy ige hirdető, te nem tudsz bibliórát tartani, de te el tudsz menni látogatni. És Isten fölhasznál téged, hogy bemenj a kórházba, és az ott szenvedőnek mondasz két igét, és úgy kivirul az ágyba. Mert Isten téged ezzel ajándékozott meg. De lehet, hogy te egy jó szakember vagy, akire szükség lenne a gyülekezetbe. És nem úgy, mint az az asszony, aki egyszer itt mondta nekem egyik nőjéte, megállított, hogy ó, hát ha lelkészét én látnám, hogy milyen ember az. Igen, seprűs álljó a kezébe, amikor fölsöpri a Biblióra után a termet. Azt mondtam neki, hogy és nem lehetne, kedves asszony testvére, kivenni a lelkész úr kezéből a söprűt. Persze, hogy végignéztem rajta, hogy átsuhant rajtam hát el is repülne vele. Az ilyen lelkű, az semminek se örül. De bárcsak megmutathatna az Úr, hogy mennyi mindenre használhatna téged. És nem mindig ez az ige hirdetői álmokat kergetni, hanem szolgálhatsz az Úrnak úgy, mint ő szolgálhatod, hogy legyen a király asztalára eledel. Aztán ott van Naftali. Naftali szarvas ünőhöz hasonlítja, valószínűleg egy szép férfi lehetett, ami nem mindig előny. Adtál már hálát azért, hogy te nem vagy egy olyan kiváló manöken képű valaki. Most gondold el, hány nő tapadt volna rád? Mennyi mindentől őrzött meg Isten, hogyha nem lettél olyan kiváló, csodaszép férfivá? Hát örülj neki, Isten, mennyi kísértéstől megőrzött, ha nők elfordultak tőled. Hát most gondold meg, micsoda áldás ez, nem? Miért kell azon elcsüggedni, hogy én olyan alacsony vagyok? A magas meg azon, hogy olyan magas. Akinek van felesége, azon szomorkodik, hogy van. Akinek meg nincs, azon szomorkodik, hogy még miért nincs. Hanem tanuljuk meg, hogy abban, amiben vagyunk, abban megelégedettek legyünk. És lássuk Isten áldását benne. Hát itt van Naftali. Bájossága, szónoki képessége is ki vannak emelve. Szép szavakat hallat, de akkor a beszédedet használd arra, amire Isten szeretné használni. Ha Isten megadta neked, hogy te jól tudsz beszélni, te jól tudod megfogalmazni, hát hadd használjon fel Isten arra, hogy az igéjét mondassa veled. Ne más használja fel a szónoki képességeidet. És aztán jön József. József a termőfa ága. Józseffel kapcsolatban Jákobnak előjöhetett az a bűne is a fejébe, hogy Józsefet szerette sokkal jobban, mint a többi testvérneket. Cifraruhát csináltatta. Ezért a többi úgy meggyűlölte Józsefet, hogy egy jó szót se bírtak szólni hozzá. Ott volt a családi perpatvar, pedig láthatta volna, hogy mit élt át odahaz, amikor Izsák és Rebeka különbséget tett a két fiú között, és ő mégis vitte tovább ezt a bűnt a maga életébe. Vannak olyan bűneink, amiket akkor veszünk észre, ha megnézzük a szüleinket, hogy mit örököltünk tőlük. És amikor valami annyira fáj, hogy ő milyen meg olyan, akkor gondolkozz el, hogy nincs meg az te benned is. Amíg annyira bántod őt, hogy lehetsz ilyen édesapám vagy édesanyám, hát gondolkozz el, hogy te benned nincs ez meg. Többször éltem már itt át, amikor elmondta valaki, hogy bizony a 30-as éveimben az ifjú házasság derekán mondtam, hogy na, úgy nem csinálom majd, mint a szüleim csinálták. És most 45 évesen ugyanazokat a nyomorúságokat csinálom a gyerekeimmel szembe, amire azt mondtam, hogy na, ezt egyszer gyerekeim lesznek, soha nem fogom. Van ebből szabadítás? Hát van, bizony. Ezért mondja az új szövetség, hogy megszabadított minket, ami atyáinktól örökölt, hiába való természetünktől is. Abból is meg tud szabadítani. És aztán ott van Benyámin a végén. Benyámin a ragadozó farkas. Öt állatkép is van ezekben az áldásokban. Ugye van az oroszlán, van a szamár, a kígyó, a szarvasünő. Benyámin a farkas, ami harciasságára is utal. Benyámin reggel zsákmány teszik, este prédát oszt. És befejezi az áldásokat Jákob. Elmondja mindezt a fiainak, megáldja őket, és utána fölhúzza az ágyra a lábát, és meghal. Tudta, hogy mikor van itt a vég, tudta, hogy mikor, minek van itt az ideje, nem maradt le arról, hogy mit kell még csinálni az életébe, be van fejezve egy élet. Ezt Jézus is így fejezte be, azt mondta, hogy atyám, a munkát, amit rám bíztál, elvégeztem. De Pál apostol is így fejezte be. Futásomat megfutottam, a nemes harcot megharcoltam, Nem azt mondja, hogy jaj, de jó lett volna még 5 év, mert még ez is, ez sincs befejezve, amaz sincs, emez sincs. Egy lekerekített, befejezett élet. Hogy lehet az, hogy ilyen lekerekített életek legyenek? Hát úgy, hogyha valaki Isten órája szerint éli az életét. Az tudja, hogy mikor jön el a vége, tudja, hogy minek van itt az ideje az életébe, mert vezeti valaki az életét, és nem a maga gondolatai szerint él. Nem tudom, hogy hogy mész tovább erről a hétről, drága testvérem. Nincs-e bennünk valami Rúbeni, a nagy elhatározások embere, de tetteké nem lett. Ne légy gyáva, hogyha valamiben lépned kellene, dolgokat, bűnöket letenni kellene, ne menj úgy haza, hogy ne tetted volna le. Itt vagyunk 5 is a szolgálatban, a lelkész testvérem is eljött ma, aki az esti áhítatot tartja. Akkor keresd meg, keresél testvért, akivel leülhetsz Isten elé. Ha nem lehet azt 4 szem közt a szobába elintézni, dehogy nem, az alázatos lelkűnek. De akiben esetleg büszkeség, pökhendiség lenne, segítség az, amit a Biblia mond, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy megszabaduljatok, mondja Jakab levele 5. részében. Mert ahhoz meg kell alázkodni. És ha szobába az nem megy, hogy bocsáss meg, nyomorult vagyok, amen, és ebből nem lesz szabadítás, segítség lehet az, hogy lelki gondozó jelenlétébe teszed meg. Csak ne menj el úgy, mint Rúben. Nagy elhatározás, hallgatjuk a pásztor furuját, ma is furujáztam itt egyet, és közben nem történik semmi. Adja az Úr, hogy befejezett élettel mehessünk tovább, megtisztított élettel, mert annak van értelme ezen a földön. Olyan félig más keresztényből nagyon sok van. Ha valakibe eldőlt, hogy keresztény életet akar élni, akkor éljen teljes szívvel, mert úgy éri meg élni. És az szolgálja Isten dicsőségét. Imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy Jákob, aki az áldást nyerte, végül áldású lehetett a gyermekei számára is. Mondta nekik azt is, ami baj volt az életükbe, nem tett úgy a halálos ágyán, mintha minden ki kéne szépíteni, és el kéne hallgatni azt, ami rossz volt, hiszen emlékezett ő arra, amikor a családban mindent a szőnyeg alá söpörtek. Segíts, Uram, hogy ilyen életet élhessünk, és így fejezzük be majd egyszer, amikor elhívsz erről a földi életről, hogy a gyermekeink, a családunk számára áldást hagyjunk, és ne átkot.